A következő hetekben, amiről prédikálni szeretnék, az adás. Az adás. És mégpedig úgy szeretnék prédikálni róla, hogy adni, hogy adj, nem úgy, hogy adni, hogy kapj. Mert olyat már rengeteget olvastam, és olyat már rengeteget hallottam, hogy adj, hogy kapj. Oké, tehát mint egy automata, bedobsz, vagy csoda automata, és akkor rengeteg fog kijönni, és nem mindegy ám a kettő közti különbség. És amikről fogok én beszélni a következő hetekben, tehát rengeteget tanultam, ezt én is tanultam másoktól, hallottam, olvastam könyveket efelől, hallgattam Robert Morris-tól, Dave Ramsey-től, Andy Stanley-től, tehát rengeteget tanultam tőlük ezen a területen. Úgyhogy ebből fogok én átadni nektek, és ígérem, hogy olyan igazságok fognak, ezt már leteszteltem, olyan igazságok fognak elhangzani hétről hétre, amik ha éled őket, akkor meg fogja változtatni az életedet. Meg fogja változtatni az életedet. Meg fogja változtatni a családodat, meg fogja változtatni az egészségedet, meg fogja változtatni a kapcsolataidat, meg fogja változtatni a munkádat, meg fogja változtatni a vállalkozásodat, meg fogja változtatni a szolgálatodat, az egész életedet, az egész csomagot meg fogja változtatni. Aki vagy, amit csinálsz, ahol vagy. Változtatni fog. Oké? Tehát áldott élet. Áldott élet. És ez nem boldog élet, jó? Tehát nem erről beszélünk, hogy keressük a boldogságot, és arra hajtunk. Mit kell tenni az, hogy full boldogok legyünk? Nem. Áldott életről beszélünk. Nem áldott zsebkönyvről, amit minden tud, és csak azt kell csinálni, amit mond. Oké? Vagy nem áldott pénztárcáról, ami kihúzod, és helyette 10 van benne. Bár jó lenne ilyen, de ilyen nincs. Sajna. De egyébként nem sajna. Hanem áldott élet. Oké? Úgyhogy ez fog történni a következő 6 hétben. Úgyhogy nézzük meg először az első igerészünket, Máté evangélium, a 7. fejezet, 1. és 2. verse. Ezt nagyon szeretik, nem csak a keresztények, hanem a nem keresztények is idézni nekünk. Azt mondja, ne ítéljetek el senkit, hogy titeket se ítéljenek majd el. Ha mégis ítéletet mondtok mások fölött, akkor titeket is úgy ítélnek majd, ahogyan ti ítéltek másokat. Figyelj, amilyen mértékkel mértek másokat, olyan mértékkel mérnek majd titeket is. Kérdés, egyszerű kérdés. Van-e bármilyen utalás a pénzre ezekben a versekben? Ja, nincs. Nincs. Ja, szerintem sincs. Nincs. És a szöveg környezete ezeknek, akár ez az amilyen mértékkel mértek másokat, a szövegkörnyezet az ítélet. Nem az elítélés, hanem az ítélet. Mint felismerés. Oké? Tehát ez a szövegkörnyezete. És azt mondja végül is, hogy ne ítélj, mert ítélve leszel. Oké? Úgyhogy csak mondjátok utánam. Ne ítélj. Nagyon jó. Hogy titeket se ítéljenek el. Amilyen mértékkel mértek másokat, ugyanazzal mérnek titeket is. Na most lapozzunk át Lukács 6-hoz. Ez egy párhuzamos igerész, ahol igazából ugyanabból a beszédből van kiszedve, csak itt egy kicsit bővebben van beszélve róla. Itt is arról van szó, 37. 38. vers, hogy ne ítéljetek el másokat, és akkor titeket sem ítélnek el, mert amilyen mérték szerint, ezt most csak én a 38-nak a végét mondom, ez maradhat itt, mert mindjárt elolvasjuk teljesen. Csak itt a 37-38-as versben, itt van ne ítélj, hogy azt mondja, ne ítéljetek el senkit, hogy titeket sem ítélnek majd, vagy ne ítélj el másokat, és akkor titeket sem ítélnek el. És aztán a 38-as végén van az, amit itt a Máté 7-ben olvastunk, egymás után, de itt még van egy csomó közte is. Csak azt akarom mondani, hogy nagyon hasonló rész, de olyan, mintha a két mondat közé, nem olyan, mintha, hanem ott van a két mondat között még egy jó pár gondolat. Oké? Csak nézzétek majd meg, írjátok fel ezeket a verseket, és nézzétek majd meg, mert nagyon izgalmas. És ami a kettő között van, ebben a Lukács 6-ban, ez nagyon meghatározó, és sajnos ezért értelmezik félre ezeket a verseket. Oké? Tehát elolvasom a 37. verstől egészen a 38-as végéig. Figyelj! Ne ítéljetek el másokat, és akkor titeket sem ítélnek el. Senkit se vádoljatok, vagy hibáztassatok, és akkor titeket sem vádolnak majd. Bocsássatok meg másoknak, és akkor nektek is meg fognak bocsátani. 38-as. Adjatok, és akkor nektek is adni fognak. Bőségesen kaptok majd többet, mint gondolnátok. Olyan sokat öntenek a kezetekbe, hogy nem is bírjátok el, sőt, az öletekbe ömlik majd. Mert amilyen mérték szerint adtok másoknak, ti is ugyanolyan mérték szerint fogtok kapni. Most lehet, hogy lesokkol az, amit mondok, de az a szó, hogy pénz nem szerepel ebben a részben sem. Oké? Tehát nem szerepel benne. Nincs ott az, hogy pénz. De a legtöbb esetben, amikor hallunk valamit, egy gondolatot Lukács 6.38-ról, akkor a pénzről beszélnek. A pénzről beszélnek. Pénz. Pénz. Money, money, money. És mi is kapásból pénzre gondolunk. Hát ugye, ha kiragadjuk a szövegkörnyezetet, akkor adjatok, és nektek is adni fognak. Hát, lóvé. Bőségesen kaptok már. Ki ne akarna bőségesen kapni? Már csilingel a dollárjel, már ott világít a pupillátba. Többet, mint gondolnátok. Olyan sokat öntenek a kezetekbe, hogy nem bírjátok el, sőt, az öletekbe ömlik majd. Oké, tehát, tehát egyből arra gondolunk, hogy pénz, pénz. Na most, amikor azt mondjuk, hogy adni, akkor is egyből a pénz ugrik be. A másik négybetűs szó. Adni, négybetű, pénz, négybetű. De lehet, hogy most fölmerül benned ez a kérdés, de Balú, gyanús vagy te nekem. Nagyon gyanús. Most akkor mi van? Milyen sűrűn beszélsz te az adásról? Most hogy van ez? És a válaszom az erre, hogy minden alkalommal. Minden alkalommal. Minden alkalommal. Mi van? Minden héten, minden alkalommal beszélsz az adásról? Igen. De ami emögött a kérdés mögött lehet, szerintem az az, hogy milyen sűrűn beszélsz a pénzről? Na, arra már más a válaszom. Mert amikor a pénzről tanítok, az egy dolog, hogy üzenetekbe említek alkalmazásokat. De amikor pénzről tanítok nektek, az, hát visszanézhetitek a weblapon az üzenetsorozatokat, talán egyszer egy évbe, vagy két évbe, egyszer, vagy valahogy ilyesmi. Erről az áldott életről is beszéltem szerintem 3 évvel ezelőtt, vagy 4 évvel ezelőtt. Egy pár üzenetben. Oké, úgyhogy milyen gyakran beszélek az adásról? Hát minden héten. Nem tudok úgy prédikálni a kegyelemről, hogy ne beszéljek az adásról. Érted? Mert hogy ez egyben van kapcsolva. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát, mit csinált? Adta. Oké. Nem tudok úgy beszélni a házasságról, hogy ne beszéljek az adásról. Egyszerűen nem lehet. Nem lehet. Mert egy házasság nem fog működni, ha a házastársak nem adakozóak. Mind a kettő. Mind a kettő. Tehát mind a két részről. Oké? Úgyhogy nem csak az anyagiak témája az adakozás, vagy az adás. Nem. Nem. Az adakozás, ez benne van minden területében az életünknek. Minden egyes területében. Mindenben. És ezt kell megértsük, hogy az adakozás, ez nem másról szól, a szívről. És ez a mai üzenetünknek a címe. Hogy ez csak a szívről szól. Ez csak a szívről szól. Jézus azt mondta, mintha már hallottam volna már ezt, ahol a kincsed, ott a szíved. Oké? Ahol a kincsed, ott a szíved. Lehet valakit azt mondja, na, tudtam én, hogy ezek a pénzedre hajtanak. Igaz a városi pletyka. Egy kicsi javítás van, nekik igazad van, de nem a gyülekezet megy a pénzedre, hanem Isten. Isten megy a pénzedre. Igen, igen. Tudod, miért megy a pénzed után Isten? Mert ő a szívedet akarja. A szívedet. És a szíved összeköttetésben van a pénztárcáddal. Tudtad ezt? Hogy a legérzékenyebb idegszál a szív és a pénztárca között van. Ez rengeteg boncolás már kimutatta. Bizony. Tudom orvosilag bizonyítani. Jó, nem. De szellemileg tudom, mert Jézus azt mondja, ahol a kincsed, ott a szíved. Ahol a kincsed, ott a szíved. Baromi egyszerű. És tudom, hogy fájdalmas. Tehát hallom, a második dal alatt megy körbe a kosár, hallom a nyöszörgéseket. A fájdalmas nyöszörgés. Mondom, fantasztikus adakozók vagytok. Tehát amikor én ilyenről beszélek, az nem azért van, mert valahogy lent van a pénzügyi helyzetünk, és valahogy fel kell turbozni, úgyhogy most kell egy kis motivációt adni rá. Tehát nem. Nem így működik. Na, de figyelj, ha Isten meg tudja ragadni a pénztárcádat, akkor megvan a szíved. És nyilván a pénztárcádat egy átvitt értelemben mondom csak. Oké? És ezt Jézus mondja, ahol a kincsed, ott lesz a szíved. Figyelj, a szíved követi a kincsedet. Ha tőzsdébe berakod a pénzed, onnantól kezdve naponta többször nézed, hogy áll a tőzsde. Mi az értéke? Ment föl, vagy ment le, nyertem rajta, vagy veszítettem rajta. A befektetésed. Azért, mert abban a pillanatban, hogy ott van a kincsem, abban a pillanatban már törődök vele, és a figyelmem ott van. Oké? Tehát erről beszélt Jézus. Erről beszélt Jézus. Úgyhogy, ha a szívedet a királyságban akarod, akkor be kell fektess Isten királyságába az életedben. Mert akkor a királyságban lesz a szíved. Oké? Tehát ez egy szívügy. Mert aztán itt az a rész, amiről olvastunk, itt beszél ítéletről, nem végítéletről, hanem ítélkezésről, beszél vádlásról, beszél megbocsátásról. Oké? Tehát ne ítélj, mert meg leszel ítélve, vagy mondja, ne vádolj, mert téged is meg fognak vádolni. Bocsáss meg, és neked is megbocsátanak. Oké? És aztán jön egy egész vers arra, hogy adj, de mit? Ott mire gondoltod, hogy adjatok? Hogy adj. Hát, ha ítéletet adsz, akkor ítéletet fogsz kapni bőségesen. Jól megrakottan. Oké? Hogy mondja ott? Olyan sokat öntem. Tehát bőségesen, ha ítélsz, bőségesen kaptok majd. Többet, mint gondolnátok. Ezt tapasztalom a családban. Nálunk. Tehát, ha én helytelenül megítélek egy helyzetet, egy gyerekkel kapcsolatban, vagy a feleségemmel kapcsolatban, a Virággal kapcsolatban. Következő esetben, amikor én elnézem magamnak ugyanazt, ugye, mert egyébként tudjátok, mi a helyzet? mindenkit a cselekedetei alapján ítélünk meg, önmagunkat a szándékaink alapján. És itt jön a probléma. Ezért van az, hogy magunknak ugyanazokat a dolgokat elnézzük, amit mások a legközelebb személyek, akik hozzánk legközelebb állnak, ő rajtuk számon kérünk. Mert őket nem a szándékaik szerint, hanem a cselekedeteik alapján. Magunkkal meg olyan megértőek vagyunk. Cukik, aranyosak. Hát látom a magam szívét. Én jót akartam. Na, de mindegy. Tehát ezt mondja, tehát mondjuk az ítéletnél, azt mondja, bőségesen kaptam, amit gondolnátok, olyan sokat öntenek kezetekbe, hogy nem is bírjátok el, sőt, az öletekbe ömlik majd. És amikor én egy ítéletet hozok otthon a családban, valamelyikkel kapcsolatban, utána én is megcsinálom, akkor négy irányból kapom ugyanazt. Bőségesen jól megrakottan. Túlcsordulva. Okay, mert tehát azt kapom, amit adtam. Aztán, ha vádlásról van szó, akkor ugyanúgy a vádlás. Akkor bőségesen vádlást fogok kapni. Ha én folyton vádolok mindig valakit, akkor bőségesen fogok kapni vádlást. És azt mondja, ha viszont megbocsátok, akkor abból is, ugyanúgy, akkor bőségesen fogok kapni megbocsátást. Ha megbocsátó vagyok emberekkel, akkor megbocsátást fogok kapni tőlük is. Ha szeretem az embereket, akkor szeretetet fogok kapni tőlük is. Kivéve, amikor nem. De ilyen van. Hát most még nem a mennyben vagyunk. Oké? Okay. Szóval erről van itt szó, ez az elv. Ezt jelentik ezek a versek. Ítéletvádlás, megbocsátás. És igen, nincs ott a pénz, nincsenek ott más témakörök, három dolog van említve. De ezt lehet alkalmazni más területekre is. Igazából ez az elv a vetés és aratás elve. Elvetsz egy magot, és aztán abból kinő egy olyan növény, ami tele van maggal. Tehát nem egy magot kapsz vissza, hanem bőségesen jön belőle. Ilyen Isten, bármit adsz, azt vissza fogod kapni. Valamilyen módon, de vissza fogod kapni. Úgyhogy jobb, ha jó dolgokat adsz, mint rosszat embereknek. A kapcsolataidnak, a családodnak, a munkatársaidnak. Vissza fogod kapni. És figyelj, amit adsz, azt vissza fogod kapni. Jó mértékkel, jó megnyomottan, túlcsordulan. Úgyhogy mit adunk? Ha egy puffogó kollega vagyok a munkahelyemen, akkor körém fognak jönni a puffogó emberek, és azt fogom, mert tudják, ő is szeret puffogni, megyek én is puffogni, akkor megyek puffogni. És akkor mindig a negatív puffogásról, ez a mi kis kávészünetünk, és puff-puff, megy a puff-puff a munkahelyen. És alig várjuk, hogy csak mi ketten vagy hárman legyünk, mert akkor puffoghatunk végre együtt. És visszakapom. Azt a puffogást, ami bennem van, vagy kifejezek, ezt visszakapom. Tudod, amikor ott vagy egy hálás ember környékén, elkezdesz te is azon gondolni, ő azért hálás, akkor én is miért vagyok hálás? Elkezded te is megtanulni, kifejezni, hogy hálás vagy. Tehát működik ez az elv. Működik. De miért nem működne? Hát Jézus mondta, nem? Az anyuka a tanácsadásunk. Jön a kisgyerekkel, 2 éves, kihagyja az iroda előtt, játszik, nyitva van az ajtó. Haj, pásztor, a gyerekem állandóan kiabál velem. Hagyd be abba, nem tudok beszélni a pásztor! Képzeld, az állandóan kiabál velem a gyereket. Jó, hát ezt megtaláltuk. Lukács 6:38. Adj kiabálást, és kiabálást fogsz kapni. Ja, abszolút. Bőségesen kapsz. Többet, mint gondolnád. Jó megrakottan. Túlcsordulva. Ja, olyan sokat öntenek a kezedbe a kiabálásból, hogy nem bírsz vele. Sőt, ömlik az öletbe. Úgyhogy élvezem a tanácsadásokat. Nagyon jó. Na, de hogyan fejlesztem ki a bőkező szívet magamban? És ez a rész, amit megnézünk 5 Mózes 15-ből, ez elmondja nekünk. Nagyon-nagyon sok jó tanács van benne. Felolvasom nektek, jó? Mert ez a szívről szól. 5 Mózes 15, 7. és 8. vers. Azt mondja, de ha mégis lesznek lakóhelyeteiken koldus szegények, olyanok, akik Izrael népéhez tartoznak, tehát testvéreik, akkor legyetek készségesek megsegítésükre. Ne zárkózzatok el a testvéreitek elől, hanem segítsétek őket, hiszen ők is Izrael népéhez tartoznak. Bánjatok velük nagy lelkűen, és adjatok nekik bőkezően. Ha kölcsön kérnek tőletek, a saját szükségeik betöltésére. Oké, tehát 4 dolgot kell tennünk ahhoz, hogyha bőkező adakozók szeretnénk lenni. Az első az az, hogy bánj el az önző szívvel. Bánj el az önző szívvel. Első vers, vagy első vers, 9. vers, figyelj, így folytatódik ez a rész. Amikor közeledik a szombatév, mindjárt elmondom mi az, amikor el kell engedned az adósságokat, vigyázz, nehogy elutasítsd, aki kér tőled. Ne légy szűk, Markú szegény, izraeli testvéreddel szemben. Ne engedd, hogy a kapzsiság hatalmába kerítse a szívedet. Ha nem segítesz a rászorulón, panaszával az örökkévalóhoz fordul miattad, és bemószerol. Oké? Okay? És az örökkévaló bűnnek számítja fukarságodat. Oké, okay, tehát ott a 7-es, 8-as verben azt mondja, hogy segítsétek ezeket az embereket, legyetek nagy lelkűek, adjatok bőkezően. Oké, tehát egy hozzáállás, egy szívet mond el. És aztán itt egyből egy nagyon gyakorlati dologba megy bele, 9. versbe, amikor közeledik a szombatév az volt, minden 7. éve szombatév volt. Most nem menjünk bele ennek a nagyon teológiájába, meg a rengeteg nagyon fantasztikus jelentőség és jelentése van számunkra, új szövetségi szempontból is, hihetetlen szép előképe Jézus Krisztusnak. De minden 7. év volt a szombatév. Ebben az évben minden adósságot eltöröltek. Oké, tehát lehetett úgy egymásnak, tehát nagyon elfelejtették, hogy rabszolgák voltak, mert egymás között is voltak rabszolgák. Tehát már népen belül. Ha nem volt pénze, adósá tudta tenni magát, és azt mondta, hogy akkor szolgálak téged. Na mindegy, a lényeg, hogy minden szombatévkor az adósságok eltörlődtek, és itt az adott szitu, amit itt felemlít, hogy amikor közeledik a szombatév, ugye, mert biztos, hogy voltak aranyos spekulánsok, hogy na, 6 nap múlva szombatév, úgyhogy eltörlik az adósságot. Na most kell egy nagy lóvét kérni valakitől. Mert az úr azt mondja, hogy adjanak. És aztán 6 nap múlva úgyis eltörlik. És tudod, akitől kér, az meg ott stresszel, hogy hát most 6 nap múlva el kell töröljem, hát esélye nincsen, hogy egy büdös fityinget is visszafizessen, vagy segítsen bármiben. Tudod, tehát, tehát ez egy nagyon kiélezett helyzet, és erre a helyzetre is azt mondja, hogy ne fukarkodj vele. Ne fukarkodj vele. Oké? Tehát, hogy ne engedd, hogy a kapzsiság a hatalmába kerítse a szívedet. Oké? És aztán azt is látjuk, hogy itt bűnnek számítja a fukarságodat. Tehát az önzőség, az egy gonoszság Isten szemében, bűnné válik. Hihetetlen. Egyébként milyen jó lenne, ha 7 évent eltörölnék az adósságokat, nem? Ez fantasztikus lenne, ilyen helyen élni. Izrael egy ilyen hely volt. Na. Tehát, ha azt mondja a szívében, hogy nem adok, mert nem fogja tudni visszaadni, Isten azt mondja neki, hogy ne csináld ezt. Ne így gondolkodj. Ne így gondolkodj. Ez hívja önzőségnek. Jó? Mert önző módon gondolkodik az illető. Most ez nagyon egyszerű, tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor innentől kezdve a kölcsönkérő hálózatot elindítjuk, azt mindenki fűfa, bokor, virágtal elkezd kölcsönkérni, és mutatjuk, hogy 5 Mózes 15, 7-8-9-10, mirisd a lóit. Oké, tehát nem erről van szó, kéne arra is beszélni, hogy hogy adunk kölcsön, meg mit jelent ez, meg hogyan kérünk egyáltalán. Most nem erről van szó, itt most a szívről van szó, oké? Szívről. Meg nyilván a gyakorlati dolog, amit itt olvasunk, az akkora volt érvényes, és azokban a helyzetekben. És ezzel a szombatévvel. Na, de amit itt olvasunk, hogy kiemeli nekik ezt, hogy tehát nem akarom, hogy ilyenek legyetek. Legyetek inkább bőkezőek, legyetek inkább nagy lelkűek egymással. Nagy vonalúak. És hadd kérdezzek valamit. Szerintetek miért találta ki Isten az adakozást? Az adást, az adakozást. És nem pénzről beszélünk. Bármilyen módon. Tehát miért? Miért? Miért találta ki? Mert ő alkotta, az tuti, látjuk az írásban végig, kezdettől fogva, hogy ő alkotta. Az ő lénye arról szól, hogy ad. Oké, tehát hogy ad. Nem tud más tenni, adni. Adni. Tehát miért találta ki, vagy miért találta fel ezt a dolgot, hogy adni, vagy adakozni. És így belegondolva, tehát az egyszerűsített verziója a válasznak, hát, ha mondjuk az itteni adakozásra gondolunk, akkor hát azért, mert ezzel támogatjuk Isten munkáját. Na de várjál már. Mert nincs pénze a villanyszámlára, vagy Istennek? Vagy elfogyott az arany utcákra, fönt a mennybe, vagy mi a probléma? Hogy Istennek szüksége lenne a pénzünkre? Dehogy van szüksége. Dehogy van szüksége. Nem. Isten nem a maga érdekében találta ki ezt az egészet, hanem a mi érdekünkben. És a szívünk miatt, a te érdekedben. Oké? Mert az adakozás az, ami mindennél jobban ki tudja űzni az önzőséget a szívből. Tehát van egy elv, már nem is tudom, kitől hallottam, de annyira igaz, és látom működni, hogy amilyen a szellemiség egy városban, egy városrészben, vagy bárhol, egy közegben, mindig az ellenkezőjével tudod legyőzni ezt és elűzni. Tehát a túlzottan materialista, anyagias egy társaság, vagy egy ország, vagy egy város, akkor az ellenkezőjével, a bőkezűséggel lehet azt legyőzni. A tettekben. Bőkezű szívvel, bőkezű tettekkel, bőkezű szolgálattal. És ezt látjuk itt is. Ez alátámasztja, hogy az adakozás mindennél jobban kiűzi az önzőséget és kapzsiságot az életünkből. Ezért nem tetszik sok üzenet az adakozásról, amik arról szólnak, hogy adj, hogy kapj. Hogy adj, mert tudod mit hoz létre az adj, hogy kapj? Önzőséget. Pont az ellenkezét, amit Isten, amiért adta az adakozást, hogy az önzőséget szüntesse meg a szívünkbe. Ha azért adok, hogy kapjak, megerősítem a kapzsiságot és az önzőséget. Érted? Biztos, hogy érted? Szerinted, hogy érzi magát Isten, amikor ezt prédikálják? Az adj, hogy kapj. Hogy érzi magát Isten, amikor az emberek ennek hatására a zsebükbe nyúlnak, és hát akkor adok, hogy kapjak. Akkor most jó sokat adok, hogy jó sokat kapjak. És Istennek meg melengetve van az, hogy gyermekem, hogy gondol magára? Úgy örülök, hogy ennyire szereti magát. Törődik magával. Tényleg lefekteti az életét önmagáért. Végre rájött, hogy mennyire fontos ő. Ja. Megértették a kijelentésemet a kapásról. Nem erről. Hanem hogy kapni. Úgy örülök nekik. Így majd tényleg egyre jobban fognak hasonlítani rám. Aha. Hát nem. Nem. Oké? Tehát el kell kapjuk ezt, és meg kell értsük Isten kijelentését az adakozásról. Úgyhogy ezért, tehát ezért fontos, hogy erről beszéljünk. És hogy ez átszivárogjon minden területére az életünknek. Mert Isten ki akarja szedni az önzőséget a szívünkből, az életünkből. Azért van egy terület, ahol Isten nem fogja kiszedni az önzőséget. Hölgyeim, csak tudjátok, egy férfi kajájából ti nem kaphattok. Amit ő kitett a tányérjára, az az övé. Az az övé. Tehát kérsz drágán valamit enni? Ó, nem, majd eszek a tesült krumplitba. Aha. Nem vagyok éhes. A minap történt otthon. Mondtam, na, ezt, erről fogok beszélni. Drágám, megkérdeztem mindenkit, mit kértek vacsorára, és csináltam, kiraktam minden. Virágom, kérsz? Há, nem vagyok éhes. Leszeltem azt a mennyiségű kenyeret, ami kell. Mindent, azt a mennyiséget, ami nekem kell. Ha elfogy, ott bekerül a hasamba, boldog leszek. Leülök, minden kikészítve, az ital is minden. Leülök, és látom, hogy föl kell. És jön oda. És leül mellém. Akkora volt a fejem. Most kérdeztem. Ha tudom, kétszer annyit rakok. Ez az enyém. Jaj, férfiak, ti nem tudjátok. Hát ez a meghittségről szól. Nekem nem. Ez nekem nem meghitt pillanat. Hozzányúlt el a kajámhoz. Távozz tőlem. Ja, na, úgyhogy el kell bánni az önző szívvel. Ja. Még ha így van, ha ez is történik, akkor adunk bőkezően. Tessék, hozok magamnak. De nem, ő az enyémből akar enni. Hát. Ja. Második, bánj el a sajnálkozó és irigy szívvel. A sajnálkozó és irigy szívvel. Tizedik vers, így folytatja, figyelj. Adj neki szívesen és önzetlenül. Ne sajnáld, amit odaadtál. Mert Istenünk, az örökkévaló, bőségesen meg fog áldani téged minden munkádban és minden vállalkozásodban. Ha jó szívvel adsz a szegényeknek. Megint csak szívügy. A szívről van szó. Figyelj, azt mondja, ha jó szívvel adsz, a megfelelő szívvel, nem ez a jó szívvel adok. Akkor Isten megáld mindenben. Amit csak csinálsz, megáld mindenben. Oké? Tehát amit csak csinálsz. Ezt mondta, nem? Olvastuk. Tehát látod már, hogy ez egy szívügy. És nagyon érdekes az önzőség, az adakozás előtt van, a sajnálkozás, az az adakozás után. Oké, amikor mit tudja, hozol valamit, és berakod a kosárba, és utána jön egy nagyobb számla. Na, ha nem raktam volna bele a kosárba, akkor most ezt ki tudtam volna fizetni. Na jó, legközelebb másképp csináljuk. Tanultunk belőle. Oké, tehát hogy ez a kettő között, az önzőség meg a sajnálat között. És elfelejtettem valamit, amit akartam. Na mindegy. Pedig jó lett volna. Oda akartam adni valakinek előre egy 20 000-est, hogy odaadja nekem azon a ponton, ahol most tartunk. Most teszem be, nem. Ja. Nem, azért, mert eljátszottam volna azt, hogy fú, most eszembe, hogy hát itt vannak a Barcsa Gabiék, el akarjuk vinni őket ebédelni, ezt nem hoztam semmi készpénzt. És akkor ez akinek odaadtam volna 20, és egyből fölpattant volna, és hozta volna oda hozzám, szó nélkül. Nem kértem volna, csak elmondtam. És csak azért, hogy illusztrálják vele valamit. Mégpedig azt, hogy az, akinek odaadom előre a pénzt, hogy majd egy bizonyos ponton adja oda nekem, ő nem sajnálja odaadni ezt a 20 000-est. Hát, vagyis hát lehet, de az már az ő baja. Eleve nagyon jól tudja, hogy nem azzal a szándékkal adtam, hogy bár látva, hogy milyen feledékeny vagyok, lehet, hogy lát, ha elfelejti. De nem. Hanem az, hogy tehát nem adja sajnálkozva, hiszen én adtam neki, és én kértem azt, hogy azon a ponton akkor adja oda nekem. És hogy ilyen Isten, igen, ilyen Isten. Tehát erről van szó. Hogy nem, tehát, mert nem sajnálja azt. Mert alapból, tehát nem kell, hogy sajnáljuk, mert alapból az övé. Alapból az övé. Mind. Oké, tehát nem kell. Azt mondja, már nem tudom, hogy hol van, segítsetek. Az Úré a Föld. Valamelyik Zsoltár, vagy melyik? És minden, ami rajta van, vagy valami ilyesmi. Annak teljessége, igen. Tehát minden az övé. Minden az övé. Azért, mert az én birtokomba került, vagy valami, vagy nálam van, az nem azt jelenti, hogy nem az övé. Úgyhogy minden az övé. Minden. Bármin van, a Föld teljessége. Minden teljessége az övé. Úgyhogy amikor visszaadunk Istennek, az már az övé. Tehát nem kell, hogy sajnáljuk. Nem, egyáltalán. Oké, tehát bánj el a sajnálattal a szívben. Harmadik, fejlesz ki egy bőkező szívet. 14. vers. Fejlesz ki egy bőkező szívet. 14. vers. Ajándékozz meg mindenből, amivel Istenünk, az örökkévaló megáldott téged. Bőkezően adj neki gabonát, bort és állatokat. Isten azt akarja, hogy bőkezőek legyünk. Azt akarja. Igen. Azt akarja, hogy bőkezőek legyünk. Ja. Figyelj, rájöttem, önzőnek születtünk, de aztán történik egy újjászületés Krisztusban, és az Atya szíve az pedig a bőkezűség. Úgyhogy egy szív kicserélődés történik. Persze ott van a régi természet, most nem megyünk ebbenek, de hogy változik át, egyre jobban. Itt mondjuk az új természet ekkora, egy pici mag megszületik az újjászületéssel, és elkezd, ahogy táplálod Isten beszédével, az elfogadással, a vele való járása, az a mag növekszik, és egyre nagyobb területet fed le az életedben. Oké? Úgyhogy fejlesz ki egy bőkező szívet. Lukács 6-nak. Lukács 6-nak a környezete, ha elolvasod a 30. fejezetet, most nem fogom elolvasni, de azt a környékét, akkor ott is azt mondja Jézus, hogy adj annak, aki kér tőled. Ha valaki kér tőled kabátot, és neked 2 van, add oda. Oké, tehát ez a Lukács 6-nak az egész kontextus, ez nincs ott. Szerintem nem raktam oda Flóra, ne keresd. Ja. Tehát az egésznek a kontextusa az, hogy adj. Még úgy is, hogy nem fogod visszakapni. Oké, tehát a szívről szól. És ez az első, amit meg kell tanítsunk a gyerekeknek, a gyerekeinknek. Gondolj bele. Tehát mi az, amit annyira nehéz megtanítani nekük? De azért próbáljuk. Hát, hadd játszom vele, Marcika. Nem. Az enyém. Leginkább ez nálunk az első gyermekünknél volt, mert ő még nem tapasztalta meg, hogy a testvéreivel megossza a dolgait. első gyermekünk Flóra. Hidd el, el fogod érni majd azt a kort, amikor nem fog rólad beszélni. De most még friss. Kicsi volt, mit tudom én, ilyen 2 éves körül, akkor van ez a nagyon enyém korszak, amikor mindegy, hogy mivel játszol, mivel játszik a másik gyerek, vendégségben jön, alig várja, nem lehet lelőni, annyira várja a vendéget, megérkezik, és hozzányúl egy játékhoz, és enyém. Jó, hát nem otthoni pálya, gyerek, vendéggyerek megy egy másik játékra. Hadd játszon a házigazda. Meglátja. Enyém. Tehát, oké, tehát innen indulunk. Ebből indulunk. Ez az önzőség. Az enyém. Minden az enyém. Az enyém, az enyém, enyém. Oké? És Isten azt mondja nekünk, hogy tessék elkezdeni már felnőni. Mikor nőttök fel már végre? Mikor lesztek már olyanok, mint az apukátok? Vagy egy kicsit hasonlítani rá? Oké, aki annyira szeret, hogy ad. De mit akarsz, Uram? Mit akarsz, hogy adjak, Uram? Mert rendben, akkor azt fogom adni, amit mondasz. Oké, tehát formáljunk egy bőkező szívet, vagy fejleszünk egy bőkező szívet. És a negyedik gondolatunk, hogy fejlesz ki egy hálás szívet. Hálás szív. Hát itt van a 15. versben egy nagyon-nagyon kulcs momentum számunkra. Azt mondja, emlékezz rá, hogy a mi népünk is rabszolga volt Egyiptomban. És Istenünk, az örökkévaló az, aki megváltott bennünket a rabszolgaságból. Ezért parancsolom ezt ma nektek. Oké, tehát végig beszélt a bőkezűségről. A nagy lelkűségről, hogy legyenek bőkezőek, nagy lelkűek egymással. És ezzel fejezi be, és magyarázza meg, hogy hát ezért parancsoltam ezt ma nektek, mert emlékezzetek rá, hogy a mi népünk is rabszolga volt Egyiptomban. Oké? És megváltott bennünket a mi Istenünk a rabszolgaságból. Tehát azt mondja Isten, azt parancsolom nektek, hogy legyetek bőkezőek. Milyen tekintéllyel parancsolom ezt, azt kérdezed? Milyen tekintéllyel? Hát azzal a tekintéllyel, hogy bármid, amit van, az tőlem jött. Tőlem jött. Oké? Úgyhogy emlékeztesd csak magad mostantól kezdve, hogy rabszolga voltál. És bármi, amit van, az tőle jött. Az tőle van. Bármi. Bármi. És időközönként emlékeztetve vagyok Isten által arra, hogy én honnan jöttem ki. Ilyen hírek által, hogy néha valahogy a fülembe jut, vagy valami, hogy egy régi barát, akivel még együtt züllöttünk, még annak idején 20-25 évvel ezelőtt, fölakasztja magát. Öngyilkos lesz. Ja, durva. Vagy hallottátok, melegettet, hogy beszéltem arról, hogy a társaságom, amiben jártam, ott az egyik hátulról, mit tudom én mennyi pénzért, hátulról kivégezte a másik pajtit. Tarkon lőtte fegyverre. Meg ilyenek. És akkor tehát belegondolok, hogy fú. És ezek a dolgok vittek egyébként oda, hogy átadjam az életemet Jézusnak. Mert egy fél éven belül annyi ilyen dolog történt, és nem voltam ott, mert mi van, ha ezt látom? Vagy nem voltam ott, ahol lövöldözés volt a diszkóban, ahol mindig szoktunk, ott a két kidobó meghalt. Abban az időben még voltak lövöldözések. Volt élet. És akkor is éppen beteg voltam, és így visszagondolva, hogy Uram, te ott voltál. És milyen jó, hogy ebből kiszedtél. Mert élhettem volna én is az elmúlt 20-25 évemet úgy, ahogy ők leélték, és még akár én is eljutottam volna oda, hogy én is felakasztom magam. emlékezz, hogy te is rabszolga voltál. Emlékezz, hogy téged is a te örökkévalód megszabadított. És honnan szabadított ki? Úgyhogy köszönöm, Uram, tényleg köszönöm, hogy megmentette ebbe az életmódból. És így nem nehéz adni. Ja, nem nehéz, nem nehéz. Mert mindenem, ami van, tőled kaptam, Uram. Ez hatalmas. Hatalmas. És ja, mindannyian rabszolgák voltunk. Nincs semmink. És semmilyen nincs az embernek, ha nincs ott Krisztus az életében. És nagyon tetszik egy sztorit, amit hallottam itt a Robert Morris-tól, akit nagyon nagyra tartok. Egy gyülekezetben beszélt a sztoriukról, a feleségéről, a házasságáról, az életük az egy hatalmas sztori, tényleg. És tehát ez a fickó, ez egy, mit tudom, 30-40 ezeres gyülekezetet vezet Amerikában, Gateway gyülekezetet. És tehát, vagy 11 autót ajándékozott oda másoknak, úgyhogy kapott, és Isten megszólította a szívét, megtanulta azt, hogy mikor szól Isten, mikor nem, és bátran engedelmeskedik neki, még úgyis, hogyha nem marad autóm, mert mindegy, ezt nem lehet utánozni, az ember akár kapja ajándékba ezt. De eladta az első otthonukat, így adta oda valakinek. Képzeld el a feleségét, mit szólt. Drágám, ennek a családnak odaadjuk a lakásunkat. És akkor elmondják ezt a történetet, és akkor a helyi pásztor, amelyik gyülekezetben ezt elmondták, megkérdezi a pásztor felesége, hogy figyelj, hogyan érezted magad, mikor a férjed azt mondta, hogy oda akarja ajándékozni a házadat. Hát én elképzeltem magam, hát én toporzékoltam volna valószínű. De ő azt mondta, nagyszerűen. Nagyszerűen. És azt mondta, tudod, Robert és én akkor házasodtunk össze, mikor még nem ismerte Krisztust. És tudom, hogy milyen volt ő régen. És minden keresztül régen. És milyen ember volt. Oké? Okay? És minden alkalommal, amikor valami bőkezű adományt akar adni valakinek, akkor azt tudom mondani, hogy köszönöm a férjemet. Köszönöm Istenem. Köszönöm, hogy van egy új férjem. És aztán a pásztor is megkérdezte, szóval, a pásztor a feleséget, és te mit gondolsz, hogy miért annyira bőkezű Robert? És akkor már az asszony elsírta magát. És azt mondta, mert sosem tette túl magát azon, hogy megtérhetett. Hogy Isten megtalálta őt. Hogy Isten kiszedte őt onnan, ahol volt. Hogy Isten megszólította őt. Sosem tette túl magát rajta. Sosem felejtette el, hogy honnan jött. És tudja, hogy minden, amilyen csak van, az Úrtól van. És ezért sosem veszít, amikor ad. Úgyhogy hajtsuk meg a fejünket. Köszönjük, mennyi atyánk. Köszönjük. Köszönjük azt, aki vagy. Hogy te adsz, szüntelenül adsz. Olyan dolgokkal árasztasz el bennünket, amiről mi azt gondoljuk, hogy nekünk ez jár, jogunk van hozzá. És teljesen meg is feledkezünk róla, hogy minden ajándék, minden lélegzetünk ajándék, minden szívdobbanásunk ajándék, minden egyes ember körülöttünk ajándék, a te adományod. És küzd ez ellen a szívünk, Uram. És annyira jó ezt hallani, hogy ez tényleg csak a szívről szól. Hogy ezt meg tudjuk érteni, hogy a szívről szól, akkor áldott életünk lesz. Hogy rájövünk arra, hogy áldott életünk van. Mert azt is tudjuk, hogy nem kell dolgoznunk az áldott életért, egyszerűen áldottak vagyunk miattad, atyánk. Úgyhogy köszönjük Jézus, hogy megmentettél minket. A lelki-szellemi rabszolgaságból kimentettél bennünket. Kihoztál mindenkit abból, amit gyűlöltünk, ami fájdalmat okozott. Csak köszönjük. Köszönjük, köszönjük, köszönjük. Úgyhogy gondolkozz egy kicsit azon, hogy mit akar mondani neked a Szent Szellem ma. Mi ez az egy szó, mi ez az egy mondat, mi ez a gondolat? Nyugodtan írd le, vagy jegyezd meg, mert nem akarod elveszíteni azt. Amikor Isten szól, azt nem akarod elveszíteni. Nem akarod elfelejteni. Csak hadd szóljon a szívedhez ő. Köszönjük, Jézus. Mi lenne, ha ma elfogadnád Isten legnagyobb ajándékát? Ha még nem tetted meg az ő fiát, Jézust, az ő kegyelmi ajándékát, az örök életet. Mert el vagyunk tőle választva, és a bűnünk zsoldja, fizetsége, halál. De Isten kegyelmi ajándék az örök élet. Jézus Krisztusban. Csak fogadd el. Mondj igent neki. Ettől nagyobb ajándékot nem kaphatsz. Közelítünk már 3 milliárdhoz a lottóban, de ettől nagyobb ajándék nincs, mint az örök élet Jézus Krisztusban. És ez nem csak egy vég nélküli élet, annak az életnek, amit most élsz, mert akkor lehet, hogy ez nem örömhír. Hanem ez egy teljesen más minőségű élet, amit el nem tudunk képzelni, annyira jó. És ezt kínálja neked Jézus ma. Fogadd el. Ha ott ülsz a gép előtt, fogadd el, ha itt ülsz közöttünk, és érzed, hogy Isten szelleme szólítja a szívedet. Csak fogadd el, válaszolj neki. Mert úgyis mindenképpen válaszolsz. Ha nem válaszolsz, azzal is válaszolsz. És válaszolj neki. Mondd, hogy Jézus, köszönöm. És ezt megteszed, ő újjászul téged. És lesz egy vadonatúj életed. Szabad életed. És köszönjük, Urunk, ez annyira jó. Most lesz egy videónk. Szeretné valamit? Ide kapcsolódik? Akkor gyere! Gyere!
Mondd el. Isten áldja a gyülekezetet. Tiszta szívvel jöttem most ide föl, mert engem 24 évvel ezelőtt talált meg az Úr. És én is akkor őt. Nagyon-nagyon sok mindenből kihozott. Először is a kislányommal való kapcsolatunkat hozta helyre. Az első két hétben, miután újjászülettem. Serdülőkorban volt, a nagy serdülőkorban, és azt hitte, hogy most az első szerelemmel megváltja a világot, elköltözött otthonról. És akármilyen anyai trükköt dobtam be, semmi nem volt hatásos. Még a nagymama se tudott ráhatni, az én anyám pedig nagyon szerette. Na, az első csoda akkor történt, amikor, mondom, két héttel utána, addig még könyörögtem, hogy jöjjön haza, addig nem történt semmi. Akkor én elmentem ebbe a gyülekezetbe, ahová addig jártam, ahol én újjászülettem, és imádkoztam. Az első kérésem az volt Istenhez, hogy a gyerekemet hozza vissza, adja vissza. És két hét múlva ő maga látta be azt, hogy nem jól döntött, csöngetett be, és sírva kérte, hogy anya, hazajöhetek-e. De már akkor össze volt pakolva, cuccaival együtt jött haza. Hát persze, hogy milyen egy anyai szív. Abban a pillanatban minden el volt felejtve. Na, ez volt az első, amikor szembesültem Isten jóságával, hogy engem valahol borzalmasan szeret. Mert nem volt már annyi könyv bennem, amennyit elsírtam az alatt, az idő alatt, még a gyerekem távol volt tőlem. Ez megtörtént, utána jöttek a hétköznapi csodák, anyagi szempontból, baráti kapcsolatukkal. Mindig volt valami, amiben az ördög engem próbált kihasználni és megtéveszteni. Na most nem sikerült neki, mert én hűségesen olvastam az imakönyveket, az igéket építettem be magamba, és ami a legfontosabb volt, az az ige, ami aztán az én életemnek a vezérfonala lett. Egyszer születésnapom volt, és ott voltak az asztalon a szép kis ajándékok, virágok, és akkor én, mielőtt eloltottam az éjjeli lámpámat föl, sírtam Istenhez, hogy mondom, drága Uram, ezek földi ajándékok. Én úgy szeretném, hogy én tőled kapnék most egy ajándékot, egy személyre szóló ajándékot, kérek, adj nekem. És ez volt egy kérés, leoltottam a lámpát, és nem tudom, hogy nagyon picike kis idő telhetett el, mikor egyszer kivilágosodott belőről a fejem, aranybetűkkel be volt írva, hogy János 15 hét. És még a háttérben hallottam is, hogy János 15 hét. És a Biblia ott van állandóan mellettem, az ágy mellett, és rögtön gyorsan mindjárt fölnyálasztam a Bibliát, és csodák csodájára azt mondtam, hogy Istenem, ezt csak te tudod véghez vinni egy ember életébe. Ugyanis az ige az úgy szól, hogy ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek. És én azóta ez ige alapján élem az életemet, és soha nincsen kétség bennem afelől, hogy valamit, ha kérek, nem fog beteljesülni. Lehet, hogy nem abban a pillanatban, lehet, hogy két hónap múlva, lehet, hogy fél év múlva. A cigarettáról is így szoktam le, ez egy másik csodálatos élményem. Már akkor több hónapja imádkoztam, hogy Uram, úgy szeretném ezt a rossz szenvedélyemet elhagyni. És akkor különböző trükkökkel becsaptam magamat, fél dobozza eldugtam, aztán rájártam, és ez nem működött. És akkor egyszer kaptam egy olyan tanítást, hogy nekünk egy olyan csodálatos Istenünk van, hogy neki csak egyszer kell valamit mondani, egyszer kell kérni, nem kell többször. Én meg már vagy 150 ezerszer elimádkoztam, hogy szeretnék leszokni, szeretnék. És amikor erre a fülemnek hallása volt, erre az igére, Hát mondom, uram, hát akkor én toltam el az egészet, hát nem jót csináltam. Hó, na onnantól kezdve nem imádkoztam, hogy szeretnék leszokni. És este hazamentem a gyülekezetből. Na, volt egy bontatlan doboz cigarettám, na mondom, most kipróbálom az urat. Mert most úgy álltam, úgy könyörögtem ezért, hogy nem könyörögtem, nem mondtam ki, csak magamba volt a kérés. És fölbontottam a cigarettát, az első szálat kivettem, háromat beleslukkoltam, minden bajom volt, keserű volt a szám, köpködtem, büdös volt a kezem. Elnyomtam, és ennek 15 éve. Úgyhogy köszönöm az Úrnak ezt is. Aztán nagyon sok volt, még nem akarom részletezni. Totálkáros autóból hozott ki az Úr, úgyhogy karcolásokkal. Volt 4 évvel ezelőtt egy sztrókom. Itt vagyok, nem vagyok pelenkás, épp elmélyű maradtam. Utána következő évben volt egy életmentő viszérműtétem. Abból is itt vagyok. Most volt, karácsony előtt volt egy gyönyörű, szépséges lábforrázásom. Másfél hónap múlva már a cipőt föl tudtam húzni. Az orvosok azt mondták, hogy jó, ha nyárára rendbe jövök. Úgyhogy abból is itt vagyok, meg még rengeteg apróság. De nem ez, hát ez egy része volt csak a bizonyságaimnak, hanem az, hogy én még kaptam egy olyan ajándékot is az Úrtól, hogy verseket írok, festményt tudok festeni. Ilyen talentumokat kaptam még az Úrtól, de én őbenne dicsekszem. Ez nem az én saját ajándékom, hanem ez az, amit én őtől lekaptam. És többek között ez a köszönő vers is. Azért jöttem ki, mert most annyira aktuális volt Balázsnak a tanításához, hogy ezt muszáj volt, és hála a dicsőség Istennek, hogy itt volt a táskámba. Köszönöm, ó édesatyám, drága szent neved, köszönöm, hogy megtaláltam új életemet. Köszönöm, hogy megváltottál, lehajoltál értem. Köszönöm az üdvösségem Jézus szent nevében. Köszönöm, hogy megváltozott minden körülöttem. Köszönöm a lelki békét, dicsőség te néked. Köszönöm a szent erőt, mit nékem adtál, Uram. Köszönöm, mert megerősít, egyenes az utam. Köszönöm az áldásaid. Köszönöm az áldásaid, drága jó Istenem. Köszönöm a szent olajat, melyben fürdőzhetek. Köszönöm a szent szellemet, édes Úr Jézusom. Köszönöm, mert nem félek már, ő vezet az úton. Köszönöm a drága szent vért, megmosott örökre. Köszönöm, hogy testem, lelkem tisztán áll előtted. Köszönöm, te drága Jézus, vár az örök élet. Köszönöm, mit értem tettél. Halleluja néked. Köszönöm szépen, hogy végighallgattatok. Isten áldása.
Köszönjük nagyon. Költők vannak közöttünk. Még 2-ről tudok, Zsókán kívül. Írnak verseket. Ja, igen. Ja. Na most lesz egy klip, ami nekem nagyon megmozdította a szívemet, a kárhányszor megnézem. Úgy hívják a fickót, hogy Drake. A zenei stílusa nekem nagyon bejön, lehet, hogy neked nem, de ezt most élt túl. Nem heavy metal, jó? Tehát nem zúzós lesz. De az, amit csinált, az, hogy $1 millió kiosztott. Ő egy énekes, rapper. És Miami-nak a szegény negyedébe ment, felkeresett iskolát, felkeresett anyaotthont, felkeresett mindenféle szervezetet. Bement egy bevásárlóközpontba, és bejelentették, tehát azon a környéken, ahol a szegények vannak, bejelentett, hogy most aki itt bent van, mindenki amit csak akar, vehet. és kiguríthatja a kosarat. És 2-3 kosárral mentek ki az emberek. Ilyen gurulós nagy kosárral. És különböző egyéneket, családokat is támogatott. És látni fogjuk ezt, megy a zene, megy a klip, látni fogjuk ezeket az élethelyzeteket. Csak nekem személyesen egy nagyon, nagyon jó érzést ad az, amikor ad, meg az, hogy fogadják, hogy mit jelent számukra. És hogy nem akárki, tehát amikor látod a megdöbbenést, hogy tudod, hogy egy sztár ott ül mellettem, észre se vettem, itt ül mellettem, mert az letaglóz, hogy ide ült mellém, és aztán még ad is valamit, na ez hihetetlen. Na, úgyhogy nézzétek, jó? És aztán ezzel fejeztük be a mai Isten tiszteletet. Ne siessetek el, egyetek, igyatok még, beszélgessünk.